Erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus iskolákban dolgozó pedagógusok nagyértékű nyereményekért pályázhatnak pedagógus nap alkalmából, 3 egyéni és 1 intézményi kategóriában. Az idén első alkalommal meghirdetett Lumen Educationis innovációs díjakat egy konferencia keretében nyújtják át június 2-án a Püspök Vác rendezvényközpontban. A pályázatokat május 19-ig lehet benyújtani. Pályázni olyan már megvalósult és működő innovációval lehetséges, amelynek ismert a dokumentációja és már annak hatásairól is be tud számolni a pályázó. A zsűri tagjai Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Uzsainé, Pécsi Rita neveléskutató, Glovicki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, Puskás Balázs, Ekip főigazgató és Horváth Ádám oktatási szakértő lesznek. Magyarország támogatja az Európa Tanács főtitkára által kezdeményezett új demokratikus paktumot, amelynek azonban választ kell adnia a szuverén országok belügyeibe való beavatkozás jelentette veszélyekre. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európa Tanács külügyminiszteri értekezletét követő tájékoztatón arról számolt be, hogy a magyar kormány üdvözli a főtitkár által kezdeményezett új demokratikus paktumot, ugyanis a kontinensen súlyosan meggyengült a demokrácia, ugyanakkor mindenek előtt világosan definiálni kell a demokrácia fogalmát. Kifejtette, hogy Magyarországon azt értik demokrácia alatt, hogy a választási eredmény alapján alakul meg a kormány, amely végrehajtja az emberek akaratát. Európában viszont ez máshogy néz ki, ott azt jelenti a demokrácia, ha a liberálisok vannak hatalmon. Fejtette ki Szijjártó Péter. Mi ezt a szélsőségesen liberális értelmezést nem fogadjuk el, és pontosan ez a szélsőségesen liberális értelmezés sodorja veszélybe az európai demokráciát. Figyelmeztetett a külgazdasági és külügyminiszter. A Bringázza munkába kampányban arra ösztönözzük az embereket, hogy kevesebbet közlekedjenek autóval, ehelyett többet kerékpározzanak, ami sokkal egészségesebb és jót tesz a város levegőjének is. Hangsúlyozta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten, a kampányt indító eseményen a Szent Gellért téren tartott bringás reggelin. Révész Márius ismertetése szerint Magyarországon a statisztikák azt mutatják, hogy keveset mozognak az emberek. A Bringázza munkába kampánnyal azt szeretnék elérni, hogy minél többen ragadjanak kerékpárt, és a munkahelyükre biciklizzenek. Az államtitkár közölte, ebben az évben már több tízezren töltötték le a Bringázza munkába applikációt. A Svábhegyi csillagvizsgáló érzékenyítő kampányt és pályázatot hirdett iskolások számára a fényszennyezés megismertetésére és csökkentésére a Nemzetközi Csillagászati Unió által meghirdetett májusi sötét és nyugodt éjszakák elnevezésű kezdeményezéshez kapcsolódva. Tájékoztatta az intézmény a távirati irodát. Az általános iskolás gyermekek a fényszennyezés témájához kapcsolódva pályázhatnak rajzzal, festménnyel vagy egyéb kreatív alkotással, de lehetőség van saját készítésű, fotóra vagy fotómontás beküldésére, amelynek egyik oldalán a fényszennyezés negatív példáit és hatásait, a második oldalán pedig a fényszennyezés elkerülésének lehetséges módjait mutatják be. A pályamunkákat a Svábhegyi csillagvizsgáló május 31-ig várja. Az 1956-os forradalom ünnepén, október 23-án kerül a magyar mozikba Nemes Jeles László új filmje, Az árva. A film sztoriát Nemes Jeles László rendező családjának története ihlette. A közleményben kitértek arra is, hogy az Oscar, Golden Globe és BAFTA díjas, valamint Cannes-i nagydíjas Saul fiát és a Napszáltát jegyző Nemes Jeles László új filmje 1957 tavaszán Budapesten játszódik, az elbukott forradalom után, a megtorlások idején. Online jótékonysági aukciót szervez az Utcáról Lakásba Egyesület. Kortárs írók, művészek munkásságához kapcsolódó relikviákra, egyedi alkotásokra licitálhatnak az érdeklődők. Az Utcáról Lakásba Egyesület hagyományos online akcióján, mely május 20-a és 30-a között zajlik. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, az északkeleti tájakon megvastagszik a felhőzet. Az északkeleti határ közelében egy-egy futózápor is lehet, a nyugati a szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A világ katolikusai a földkerekség minden részéről Rómára szegezték a szemüket az elmúlt napokban, különösen is Ferenc pápa temetését rengetegen követték, és azt a menetet, amellyel átvitték a pápa koporsóját a Mária Maggiore bazilikába, amely nem egy elfelejtett zuga Rómának, de gondolom, hogy most óriási az érdeklődés a templom iránt, és a látogatottság nagyon megnőtt. Meló Lajos atya, a beszélgetőtársam, domonkos szerzetes, a Santa Maria Maggiore bazilika gyontató közösségének a vezetője, perjele. Azt szeretném, Lajos atya, kérni, hogy a Katolikus Rádió számára mesélje el azokat a újdonságokat, azt, amit észlelt az elmúlt napokban a Mária Maggiore templomban.
Szent atya már régebben úgy határozott, hogy itt lesz eltemetve. Hát nagyjából minden már kész volt, most már csak az utolsó simítások. Akarta még egyszerűbbé az ő sírját, de akkor szót fogadtak, na is aztán volt idehozva. Ünnepélyes körmenettel Szent Pétertől egészen a Santa Maria Maggiore-ig. De nagyon megható volt, mert így még pápát nem búcsúztatták a népek. Mert szertartás Szent atya akarata szerint nagyon egyszerű volt. De aztán az utcán, mikor ment, hát a népek mindenütt ott voltak, várták és imádkoztak érte, és üdvözölték. Az volt az, hiszem, a legmeghatóbb az egész temetésből. Kapcsolat az emberek és a pápa között. Na aztán, amikor idehozták, bazilika kanonokjai, meg mink, a penitenciárek vártuk a Szent Atyát bazilika előtt, és aztán körmenetben bevittük az ő helyére. Sír aztán estérig nyitva volt, de a népek nem jöhettek ide, és vasárnap reggel 7-től már idejöttek, és nagyobb a sorok, még most is a Szent Atya sírja előtt. Na és a gyontatás, hát ez nálunk úgy van, hogy nálunk a gyontatás megy folyton. Mert ha az ember beleül a gyontatószékbe, már is ott van valaki. Úgyhogy mindig akad egy gyóna.
Olyan igény van gyónásokra a bazilikában, hogy kevesen vannak 12-en.
Na hát csak az, hogy most bazilika zsúfoltig teli, kellett fordulnom a világ domonkosaihoz, külföldi provinciákhoz, hogy küldjenek valakit, úgyhogy már 18-an vagyunk.
Honnan érkeztek új a domonkosok?
Hát Latin-Amerikából, mert rengeteg a bevándorlás ide Rómába, akik jöttek dolgozni Latin-Amerikából, úgyhogy Brazília, Argentína, Bolívia, úgyhogy onnan kértem atyákat. És aztán Spanyolországból, mert ugye hát a spanyol nyelv, azok könnyen elfogadják latin-amerikaiakat. Na és van egy atya, aki most jött az írországi, na és még jönnek ketten Lengyelországból.
A Lajos atya gyóntatószéke az nagyon közel van a pápa sírjához, nem?
Igen, közvetlen mellette.
Ahol sok ember van, ott azért zaj is van.
Persze, muszáj megszokni.
Igen, tehát mindenki a Szentpéterbe ment eddig, aki Rómába ment, és egy kisebb része jutott el a többi bazilikába. A Mária Maggiore is olyan, ahogy látogatott, de azt hiszem, hogy most az elkövetkezendő hónapokban a Szent Kapuján is sokan mennek át majd, és hát nagyon sokan mennek a Szent Atyához.
Igen, hát ez automatikusan. Össze van kapcsolódva ez a két dolog. Na és aztán az is, hogy bazilika közel van a terminihez, az állomáshoz, és ottan járnak a buszok Fiumicinóra, meg a Ciampinóra, röptereke. Úgyhogy aki leszáll, az automatikusan a bazilika mellett megy, és itten többnyire meggyónnak.
Ez a kápolna, amiben most eltemették Ferenc pápát, ez a szomszédja annak a kápolnának, ahol igen, a kettőt
igen, van? Igen, az nem volt kápolna, az volt egy folyosó, és abból megcsinálták pápának a sírját.
Valahol azt olvastam, hogy ott a szomszédja, egy másik pápa, egy ferences szerzetes, negyedik Miklós is ott van eltemetve valamikor a 13. század végéről.
Igen, azzal a kápolnával szemben vannak. Sixtus is, meg a Pius is. No és a Borghese kápolnában van 5. Pál és a Kelemen pápa.
Tehát akkor nem olyan szokatlan, mert akkor ezek szerint van vagy 8 pápa a Mária Maggiore bazilikában most már.
Igen.
Lajos atyáék most vannak többen, 18-an domonkos szerzetesek. Elférnek-e abban a rendházba, ott a bazilikával szemben?
Nem, muszáj keresni az atyáknak szobákat, mert nálunk csak 12 szoba van. Úgyhogy muszáj volt kérnem a többi kolostorokat.
És mi a beosztás? Egy gyontató egy nap hány órát gyontat? Mert az se lehet azért a végtelenség.
4-5 órát naponta, és egy nap szabad.
De az nem a vasárnap általában.
Van, aki vasárnap, van, aki hétfő, van, aki kedd, mert nem lehet egyszerre.
És Lajos atya milyen nyelveken gyontat?
Magyar, olasz, ukrán, cseh, szlovák, német, francia.
Hát akkor jócskán kell tudni a nyelveket, hála Istennek ezek szerint tud is.
Egy kicsit.
És a misézés a templomban nem az önök dolga.
Nem, azt kanonokok végzik. Mindenki privátan itten elvégzi a szent misét. Kiskápolnában, itt a házban, és mindenki misézik, amikor tud.
No, hát amikor 2000-ben, ugye, azt hiszem a szent évben került Rómába Lajos atya, ugye?
Igen.
Ehhez hasonló, jó értelemben mondom, inváziója a híveknek nem volt azóta sem, mint most.
Nem, most először ennyien vannak.
Tavaly ősz óta ön a perjele a domonkos közösségnek.
Igen.
Kellett-e valami változást hozni az életmenetükbe attól, hogy ez az új korszak elkezdődött, azon kívül, hogy újabb gyontatókat kellett beszerezni?
Javításoktól kezdve adófizetésig mindent kell elvégezni.
Tehát akkor adminisztrálni kell a rendet.
Igen.
Egyébként domonkos kolostorok Rómában több helyen is vannak. Tudom, van egy egyetemük is.
Igen, van egy egyetem, az generális ház alá tartozik. Van a római provinciának 2 kolostora Rómában, Prati és Sopra Minerva, utána spanyol kolostor, lent a spanyol lépcsőnél, na és ír országi kolostor San Clemente.
Hát akkor azért elég sok domonkos van Rómában, hála Istennek.
Igen, csak a házok picinek. Ők sem fizetnek.
Ilyen 10-12 fős házak vannak általában, ugye?
Igen.
Második János Pál pápa a Domonkos Egyetemnek volt a diákja, az Angelikumnak. Ő nagyon szerette a domonkosokat.
Igen, a doktorált.
Egy domonkos római gyontatónak a szent évben nincs szabadság, gondolom. Tehát ottan egész évben üzemelni kell.
Igen.
De hát ez egy szép áldozat.
Persze.
És a kikapcsoló...
Különböző népekkel találkozik, úgyhogy sok mindent lehet még tanulni.
Ha teheti, akkor az egyik magyar zarándokházzal is tartja a kapcsolatot, és szokott ott misézni,
igen,
ugye?
Igen, oda is járok néha misézni.
Tamanyó utca, Redemptoris Mater zarándokház.
Igen.
Érezni, hogy a szent évben több magyar van Rómában esetleg? Talán...
Persze.
És tudnak róla, hogy hol lehet magyarul gyonni?
Tudják, mert minden magyar szállodában ki van függesztve, hogy hol lehet magyarul is, hántól, mint meddig.
De minden esetre a rádióhallgatóknak is mondjuk, tehát a Mária Maggiore bazilikában Ferenc pápához közel, ott van Meló Lajos atya, tényleg az egyetlen magyar gyontató. Van a többi bazilikában magyar gyontató most?
Nincsen.
Hát akkor minden út Ferenc pápa sírja mellé vezet, hogyha gyonni akar az ember.
Igen.
Még annyit mondjon el Lajos atya a hallgatóknak, hova való, és hát hogyan került Rómába, mert az ez nem mindennapi hivatás, hogy a pápa egyik penitenciárusa lehet.
Felvidéken születtem, Galántai járásban, na és aztán beléptem a szemináriumba, pap lettem, kapcsolatom volt a domonkosokkal, úgyhogy mikor 90-ben vagy 88-ban fordult a kocka, akkor én már fogadalmas domonkos rendi voltam. Na is kezdtünk aztán rendbehozni a házakat, hová elhelyezni az atyákat, mert minden romokban volt. Közben kellett valaki Kárpátaljára, na is a nyelvek miatt itt volt itten a generális, rám nézett is az mondja, és nem volna kedve misszióba menni. Na, de akkor elmentem Kárpátaljára, ottan fölépítettem három templomot, és három házat vettem a püspökatyának, plébániának, meg a kolostornak.
Itt Rómában szentelték föl az első kárpátaljai katolikus püspököt, Ferences szerzetes, emlékszem, ott voltam a szentelésén.
Igen, majdnem. Antal. Nagyon jól ismertük egymást, és közreműködtünk.
És akkor ez hány év volt az életéből kárpátaljai misszió?
Három évig voltam, utána mentem ortodox egyetemre, ahol magisztériumi címet kaptam az ortodox teológiából. Közben segítettem Bécsben, Grázban, Frízakban. Na és utána kellett valaki Cochabambába, Bolíviába, német tartományok vannak ottan kolostorjai, de hát én féltem az úttól, megmondom őszintén, mert kellett volna átszállni Mexikóban, a röptéren, a másik repülőre. Na hát én mondtam, ha valaki elkísér, megyek, de magam nem. Hát akkor kaptam egy más levelet a főnöktől Párizsba, na és onnan aztán 99-ben ide Rómába.
Akkor bejárta a világot szinte.
Egy kicsit.
Először azt kérdezni, hogy ez az ortodox egyetem, ez hol volt?
Eperjesen. Most már ők önállók. De abban az időben még moszkvai pátriárkátus alatt voltak. De fantasztikus tanárjaik voltak. Mikor licenciátus csináltam itt a Rómában, hát fantasztikusak. De mégis azok az atyák, akik ottan tanárok, hát tényleg valakik. Egyszerűek és nagyszerűek. Most volt itten meglátogatni új metropolita, na és őrá emlékszem, ő még diák volt Eperjesen, és mindig mellettem akarott ülni, tetszett neki szerzetesi ruha. Hát akkor ő is megkapta szerzetesi hivatást, és itt lett érsek és metropolita.
Tehát ő nem görög katolikus, hanem ortodox érsek.
Ortodox. És igen jó a kapcsolatunk.
Még egy szent évekre visszatérnék, ezek szerint ez most már a második szent év, tehát 25 éve ott van Lajos atya Rómában.
Nem, harmadik.
Mert volt az irgalmasság szent éve azért?
Igen, az az is szent év volt.
Hajjaj, persze. Van-e szent év és szent év között különbség, hogyha a 2000. évi szent évvel összeveti?
Nem. Mindig ugyanazok a kegyelmek várják a népre. És teljes búcsók, ugyanazok.
Mindenesetre most, hogy a pápa betegeskedett, én attól úgy tartottam egy kicsit, vagy ahogy elképzeltem, hogy kisebb lesz az érdeklődés a Róma iránt, hogy a pápa kórházban van, stb. A temetés most bepótolta az elmaradt látogatásokat is esetleg.
És a népek szépen jártak a kórház elé, és ott a téren imádkoztak, vagy az udvaron, és pápa ezt követte, 10. emeletből.
Igen, és csodálatos lelki erő kellhetett ahhoz, hogy kimenjen a térre még a pápa mobilba húsvét vasárnap, és az áldást megadja, tehát nagyon szépen távozott.
Igen.
Isten éltesse atyát, és vigyázzon magára, meg a
magukat is
rábízott domonkosokra. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Meló Lajos atyával beszélgettem, a Santa Maria Maggiore magyar gyóntatójával, aki egyben az ottani domonkos kolostor perjele, szemben a bazilikával van egy magas, nagy, régi palazzo épület, amelynek egy vagy két emelete a rendé, és ott laknak a domonkosatyák, és mint hallottuk, napi 4-5 órát gyontatnak fejenként, tehát párhuzamosan többen is természetesen számos gyontatószék van a kolostorban. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Zsongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Jézus csodáiról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2022. március 30-ai adás ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ebben a tanévben rádiós hittanóráink alkalmával az egyház szeretetéről szóló tanítását próbáljuk megérteni. Az előző adásokban Jézusra, a Mesterre tekintettünk, figyeltük a szavait, történeteit, melyekkel a szeretet erejét mutatja be a hallgatóknak. Láttuk, hogy milyen karizmatikus vezető, milyen mély benyomást tesz a hallgatóira, akik talán nem is tudják szavakba önteni tapasztalatukat, de érzik, ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Jézus azonban nem csak beszél és tanít a szeretetről, hanem cselekszik is. Így szavai élő valóságá válnak. Így ő maga is hitelessé válik számunkra, nem csak prédikál, hanem bemutatja a szeretet művét, végül is a megváltás művét. Azt mondja, hogy nincs senkinek nagyobb szeretete annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És látjuk, Jézus éppen ezt teszi. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy nekünk is adnunk kell. Adnunk kell az időnket, a segítő kezünket, a figyelmünket, anyagi javunkat, oda kell adnunk a másik számára önmagunkat. A szeretet az adás kultúrája. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok végig, mielőtt Jézus egészen radikálisan az életét adta odaértünk, nyilvános működése során hogyan segített az embereket, hogyan tett tanúságot az ajándékozó szeretetről.
Csodákat tett, hogy például a kenyérszaporítás az éhező embereken segített.
Gyógyított még, ugyebár.
Igen. Tudtok olyan történetet esetleg, hogy kiket gyógyított meg Jézus?
Hát mondjuk a kafarnaumi százados szolgáját.
Igen.
Például halottakat is feltámasztott.
Igen, tudjuk, hogy feltámasztott halottat. Azért ez már elég még meredek, nem különleges dolog. Vagy hogy segített még embereken?
Ördögűzéseket végzett.
Igen. Tudunk még más jellegű tevékenységéről is, amikor segített a bajba jutottakon. Volt-e olyan, ismerünk olyan történetet, amikor valami katasztrófa helyzetből mentette ki a barátait?
Amikor a vihart lecsendesítette?
Igen. Ugye egy tengeri viharból megmenekítette a barátokat. Látjuk, hogy Jézus sokféle módon tett tanúságot a szeretet cselekedeteiről, ugyanakkor azt is látjuk, hogy mindaz, amit most felsoroltunk, nem egyszerű jótékonykodás vagy irgalmas cselekedet, hanem igazából mind természetfeletti esemény. Egészen különleges és hihetetlen történetek ezek. Hiszen Jézus nem úgy gyógyít, mint egy orvos, nem úgy ad, mint egy jószívű ember, vagy mint egy karitatív szervezet, nem úgy menti meg a viharos tavon, ahogy a Gabi említette, a hánykolódó hajót, hogy mentőcsónakot szerez, vagy acélos erejével a partra vontatja a hajót. Azt érezzük ezekben a történetekben, amit a hallgatók is megfogalmaztak, hogy Jézusnak hatalma van. Hatalma van a vihar felett, hatalma van az ördög felett, hatalma van a halál felett is. Hogyan nevezzük ezeket a különleges eseményeket?
Csodáknak.
Csodáknak. Ugye mit gondoltok, miért nevezzük őket csodáknak?
Ezek olyan dolgok, amikre nem gondolnánk úgy, hogy úgy bárki képes lenne, vagy egyáltalán bárki képes lenne rá. Olyan hihetetlenek és nem reálisak. És hát, igen.
Igen, ez ugye arra utal ez a csodaszó a mi reakcióinkra, hogy mindenki ámul és bámul csodálkozik, ugye, amikor ilyen történik. Szerintetek vannak csodák?
Hát szerintem még most is vannak, amúgy csak nem mindig vesszük talán őket észre, vagy nem mindig szentelünk nekik akkora figyelmet, meg akkora jelentőséget.
Mi lehet ennek az oka, hogy mondta az Eszter is, hogy egy olyan korban élünk, amiben nehezen vesszük észre a csodákat?
Lehet, hogy már alapból elvárjuk őket, úgymond. Mármint, hogy annyi csodákról hallottunk már, megmeséltek nekünk kiskorunktól kezdve, hogy amikor vártuk már, hogy tényleg megtörténjen, és amikor végleg bekövetkezett, akkor olyan természetesnek vettük, hogy na végre velem is megtörtént, mint mindenki mással egyszer, vagy igazából.
Én még arra gondolok esetleg, hogy ez a racionális világkép körülvesz bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy de a csoda sem csoda, hogy már igazából álmolni és csodálkozni sem tudunk, mert hát úgyis mindennek van magyarázata. Nem, hogy... Vagy ha most nem is tudjuk, majd később lesz rá magyarázat. De talán a csodáknak nem is ez a lényege, hogy van-e mögötte természettudományos magyarázat, hanem talán valami egészen más. Hisztek egyébként ti a csodákban? Vagy esetleg történt a ti életetekben csoda? Vagy van olyan tapasztalatotok, ami felére csodával? Egy hihetetlen történet?
Hát én kortárs csodákról már hallottam. Például Katona István atya írta egy könyvében egy angyali segítségről, egy angyali csodáról, ahol egy kislány tüdőgyulladást kapott, és úgy legyengült, hogy már nem reménykedtek a gyógyulásában. Szóval a családja még akkor is imádkozott érte, amikor a nővérek levették az életműködését fenntartó gépekről, és aztán később megnézték a folyosó biztonsági kameráit, ahol a kórházi dolgozók állal esett az ámulattól, amikor hirtelen különös lényeket vettek észre a kislány szobájának bejáratánál, akiket ragyogó fénysugarak vettek körül, és ezt követően a kislány magához tért, és nem sokkal később gyógyultan hagyhatta el a kórházat is.
Különleges égi lényektelen angyalok voltak a közbejárók. Tudjuk még, hogy a csodáknál szentek, vagy a keresztanya a közbejáró, aki kieszközli ezeket az égi kegyelmeket, amelyek gyógyulást hoznak számunkra. Ismertek olyan történetet például, ami egy zarándokhelyhez kapcsolódik?
Igen, mondjuk Fatimában is három pásztorgyereknek megjelent a szűzanya, és ez azóta is egy zarándokhely.
És számtalan csodás gyógyulás történik ott ugye a mai napig is. Más jellegű csodákról tudunk, amikor mondjuk nem gyógyulás szemtanúi lehetünk, hanem valami különleges esemény, különleges jelenséget látunk. Eukarisztikus csodákról már biztos hallottatok. Idézzünk már fel egyet, hogy mi ennek a lényege, vagy milyen formában találkozunk egy ilyen eukarisztikus csodával. No, például nem is tudom, azt hiszem Lengyelországban történt egy eset.
Ja.
Azt mondom, hogy szent mise közben történt.
Igen, hogy a pap lejtette a szent osztját, és akkor ilyenkor utána vízbe szokták tenni, és később, amikor megnézte egy nővér a vízben lévő ostját, akkor látta, hogy hát egy, nem is tudom, egy emberi szövetszerű valami van az ostján, és ez kettő független orvos is megvizsgálta, és az eredmények azt mutatták, hogy hasonló egy emberi szövethez.
Igen, ugye egészen döbbenetes dolgok történnek, igazából a szemünk láttára az anyagvilágban. Ismertek-e olyan szentet, akihez csoda köthető?
Második János Pál pápa. Ő egy francia apáca, aki 52 éves volt, ő még 2001-ben diagnosztizálva lett Parkinson-kórral, és még azután is imádkozott második János Pál pápához, miután elhalálozott, és utána rá két hónapra gyógyulásnak indult, és ugye második János Pál pápa is Parkinson-kórban szenvedett, és hogy ezért úgy gondolják, hogy miután még továbbra is imádkozott, ezért gyógyult meg.
És milyen érdekes, hogy ezek a csodálatos történetek nem csak gyógyulást hoznak, hanem igazából azt gondolom, hogy a hitünket erősítenek meg bennünket, és abban segítenek, hogy közelebb kerüljünk a jó Istenhez. Vagy hogy a krisztusi úton maradjunk, vagy arra felé forduljunk.
Fárad a lelkem, erőd adott. lélek és lelkem megtelik csodával. Az életem a te fényed járja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem. Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton. Te erőt adsz, mely nem hagy el sosem. Te erőd adsz, ha elfárad a lelkem. Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel.
Mit gondoltok, visszatérve Jézus csodáihoz, hogy miért alkalmaz Jézus csodákat? Miért van szüksége csodákra? Miért tesz csodákat?
Hát, mert így mutatja be Isten mindenható erejét.
Igen?
És ez egy ilyen Jézus Krisztusnak egy istenségét kinyilvánító jel is.
Igen, igen, jól mondod.
Igazolja tanítását, önmagát és a isteni tekintélyét.
Igen, ez egy olyan dolgot csinál, amire ember nem képes. Ugye ez mindenki számára egy felkiáltó jel, hogy Jézusnak valami különleges hatalma van, ami nem embertől ered.
Meg így tud híveket is szerezni maga köré, mert igazolja az istenességét.
Igen, igazolja, hogy amiről mondtuk, hogy ő Isten, igen. Jó mondtad, hogy ezzel ő, igen, népszerű lesz. Igen. Ugye a csodatevőknek mindig csodájára járnak. Illetve ezzel ő igazából nem csak istenségét igazolja, hanem önmagát, a saját hitelességét és a tanítását is. Tehát az egyház a csodákra nem csak mint csodálatos természetfeletti történésekre tekint, hanem mint jelképes cselekedetekre. Olyan cselekedetekre, melyek túlmutatnak önmagukon a konkrét történésen. Azon, hogy valaki meggyógyult, hogy sikerült sok embert jól lakatni, hogy Jézusnak hatalma van a vihar fölött is. Ezek a cselekedetek igazából Istenről és a megváltásról beszélnek nekünk. Mi minden lehet az, amire ezek a csodálatos események rávilágítanak? Amire felhívják a figyelmünket?
A szeretet csodákra képes, és hogy Isten szeretete is.
Igen.
Reményt ad a reménytelen helyzetekben is.
A korlátok átlépésének lehetősége Isten erejével.
Igen, ugye, hogy valami lehetetlen dolog történik, valami korlátot lépnek át ezek a csodák, akár egy természeti törvényt, legtöbb esetben igen. Aztán minek lehetnek ezek még a képei? Ugye mondtuk, hogy valahogy a megváltás titkát tárják fel.
Hogy a megszabadulás, annak így a metaforái.
Igen, igen, mert hogy ezekben a történetekben mitől szabadulnak meg az emberek?
Leginkább a fájdalomtól.
Fájdalomtól, igen.
A kínoktól.
A kínoktól. Ugye a vakember.
És a rossztól igazából.
Igen, igen, igen. Egy vak attól, hogy nem lát, ettől a korláttól, a süket attól, hogy nem hal, tehát a saját korlátaiktól. A megváltás, az már szóval úgy is mondanak, hogy egy felszabadítás, hogy a szabadságot hozzá. Nyilván a bűnrabságából való szabadságról van szó, de ezek a képi megfelelői. Hogy kicsit jobban megértsük Jézus csodáit, szeretetének és Isten végtelen irgalmának a tükörképeit, szerintem vizsgáljunk meg egy konkrét történetet. Legyünk szemtanúi Jézus egyik gyógyító csodájának. Egy különleges helyre utazunk, a Betesda fürdőbe, helyezkedjünk el mi is a tömegben, figyeljünk és hagyjuk, hogy a történet Jézus magával ragadjon bennünket, ahogyan egészen biztos magával ragadta a kortársakat is, akik szemtanúi voltak a Betesda fürdőben történt gyógyulásnak. A Betesda név ismerősen csenket a fülünkbe. Honnan ismerős ez az elnevezés?
Az egy Jeruzsálemben egy lyukapunál van egy medence, és azt héberül Betesdának nevezik, és ott Jézus egy beteget gyógyított.
Na jó, van, de ezt nem tudja senki, csak aki templomba jár. Betesda, én nem hallottátok? Van egy ilyen közintézmény Budapesten. Egy gyerekkórház, ez a neve, hogy Betesda. Kérlek szépen, olvassátok már fel ezt a történetet. Eszter, felolvasnád nekünk?
Igen. Jó?
Arra kérlek benneteket, hogy figyeljétek meg, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történt ez a csodálatos gyógyulás, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók akkor így szóltak a meggyógyított emberhez: szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik: aki meggyógyított, az mondta nekem: vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.
No, kik a történet szereplői?
Jézus.
Jézus, igen.
És ez a 38 éve betegségben szenvedő ember.
Mi baja van neki?
Nem tud járni.
Vannak még a történetnek szereplői?
Zsidók, zsidó nép.
Hol mi a helyszín? Hol történik ez az esemény?
Betesda van.
Ez a neve egy...
egy medencének Jeruzsálemben.
Mm-hmm. Igen, ez egy kút, egy fürdő, mondhatni így. És hol van ez Jeruzsálemben? Nagyon jó, egy a Jókapunál. Képzeljétek egyébként, hogy ezt így régészetileg igazolták, ezt a helyet. És állítólag tényleg 5 oszlopa volt. Milyen érdekes a Szentírás, meg a történelem, meg az archeológia, hogy így is megerősíti a hitünket. Tehát egy valós helyszínen vagyunk. Mit tudunk erről a helyszínről? Itt valami különleges dolog történik egyébként is, ugye? Nem kell hozzá Jézus, hogy ami különleges helyszín legyen.
Hogy a medence vizét mindig az Úr egyik angyala megkeveri, vagyis megkavarja.
Igen, valami ilyesmi.
És
igen,
hogy aki először belelép, bármilyen baja is van, meggyógyul.
Tehát látjuk, hogy a zsidó világban is voltak ilyen csodatevő helyek, sőt, egyébként a pogány korabeli világban is voltak ilyen helyek. És az az érdekessége a történetnek, hogy ez nem egy gyógyvíz, ez nem egy csodás víz, hanem azért a zsidó történetben is van egy égi szál, ugye, mikor történik ez a csoda, kinek a közbejárására történik ez a csoda? Ugye a Kinga mondta, hogy...
Isten angyala.
Isten angyala, ugye? Tehát, hogy van valami kapocs, ami mégis az égbe vezet bennünket. Beszéltünk a helyszínről, a szereplőkről, mikor történik ez az esemény. Tudunk erről valamit?
Egy szombati napon.
Egy szombati napon, igen. Illetve még az történet eleje ezzel kezdődik.
Hogy ez egy ünnepnap.
Igen, igen, még az egy olyan ünnepnap, amikor a zsidók felmennek Jeruzsálembe. Úgyhogy körülbelül tudjuk is, hogy talán ez egy pászka ünnep lehetett, amikor felmennek Jeruzsálembe, vagy nem tudom, de valószínűleg, hogy nagyon sokan lehettek akkor egyébként a városban, mint ahogy itt a történetből ki is derül, ugye, hogy Jézusnak is sikerült a nagy tömegben úgy helyezkedni aztán, hogy ne találják meg. Mi az a helyzet, az a nyomorúságos szituáció, amiben Jézus beavatkozik, vagy amiben segít? No, Gabi?
Mivel a beteg nem tud járni, így nem tud elsőként oda érni a medencéhez, így segít neki Jézus, és azt mondja, hogy kelj fel, és vedd az ágyadat, és járj.
Igen, de milyen érdekes a történet, mert hogy azt várnánk, meg mit vár ez az ember is, hogy valaki, de valaki legyen már, aki oda viszi őt a vízhez. No, ezt képest majd mindjárt megnézzük, hogy mi történt. Arra kérlek benneteket, hogy választom mindenki egy szót, ami számára kedvesebb a történetben, aminek számára üzenetértéke van, vagy akár nehezen érthető számára. No, Gabi?
Én a meggyógyít szót választottam.
Kinga? Akkor addig hát, ha Eszter már megtalálta a szavát.
Én az angyala. Ezt a szót választottam.
Én azt választom, hogy hosszú ideje. Kinga, megvan közben?
Hogy egészséges.
Na hát ez nagyon izgalmas. Meggyógyít, angyala, hosszú ideje és egészséges. No, Gabi, meggyógyítja. Ez volt a szavad. Miért ezt választottad?
Azért, mert a gyógyulás az mindig egy jó folyamat, mert ilyenkor megszabadulunk a korlátainktól.
Kinga, te azt mondtad, hogy egészséges, ugye?
Szerintem az embereknek így az életükben az a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek, mert hogyha betegesek, és mindig van valami problémájuk, akkor nem tudnak teljes életet élni, és hogyha viszont egészségesek, akkor nagyon jó életük lehet.
Ezt tette meg, azt választottad, hogy angyala. Na.
Hát nekem eleve az angyal az nekem mindig is egy ilyen kedves, egy jó lelkű, és mindig jót tevő valaki, valami volt, és itt is igazából ugyanez a szerepe, hogy az Úr küldötteként letér a földre, és felkavarja azt a vizet, amivel segít embereken, és hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek legyenek.
Olyan érdekes nekem ebbe a történetbe az is, hogy Jézus általában, amikor valakit meggyógyít, akkor nagyon sokszor van valami cselekedet, ami közvetíti ezt a, nem is tudom, gyógyító erőt, vagy nem tudom, hogy nevezzük. Nem tudom, amikor nyálat használ, vagy hozzáér az emberhez, de hogy van valami fizikai kontaktus nagyon sok esetben, és hogy itt még az sincsen. Egyszerűen csak mondja, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Hogy valami egészen döbbenetes erő és hatalom az, amiről Jézus tanúságot tesz. Én azt választottam, hogy hosszú ideje. Nagyon sokan vannak, akik a betegségüket hosszú ideje és nagyon nagy türelemmel viselik. És nyilván ilyen lehetett ez az ember is, hogyha belegondolok, hogy nem is tudom, 38 éve kínozza őt ez a betegség, hogy hát az egy szinte egy emberélet. Hogy micsoda türelme, kitartása van, és hogy valószínűleg hite is, hogy ő kimegy oda minden nap, vagy amikor csak lehetősége van rá. És bízik abban, hogy gyógyulást kap. És olyan érdekes a történetben, hogy aztán, amikor meggyógyul, akkor pedig azt a szót használja az evangélium, hogy ugye Jézus mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat is járj, és azonnal meggyógyul. Hogy az időnek micsoda játéka ez, hogy 38 évig vár, és ott van Jézus, és azonnal, de azonnal meggyógyul. Az is nagyon érdekes ebben a történetben, hogy ez a szegény beteg ember hova koncentrál ő ebben a szituációban szerintetek? Mire figyel? Hát várja, hogy jöjjön az angyal, nem is felkavarja a vizet. Mindenki azért van ott, és elképzelem, hogy micsoda tolongás lehetett ott egyébként. És hogy ebbe a szituációban, amikor ő neki nagyon oda kell figyelnie, hogy jól helyezkedjen, meg találjon egy embert, meg nem tudom, valami segítőt magának, oda jön Jézus, és igazából elvonja az ő figyelmét, nem? És hogy ennek ellenére mégis kapcsolatba kerül Jézussal. És hogy ez is számomra egy ilyen jelérték, hogyha képesek vagyunk elengedni a saját elképzeléseinket, a saját történeteinket, a saját elvárásainkat, és Jézussal szóba állunk, odafigyelünk rá, akkor Jézus képes megajándékozni bennünket a gyógyulással. Nagyjából a történet végére érünk. Én azt gondolom, hogy egy következő adás folyamán térjünk még vissza ez a történethez, mert nagyon sok tanulsága van még ennek a történetnek. És hogy mondtátok, vagy mondtuk, hogy ezek a történetek, és ez is még utolsó gondolatként idefűzve megjelenik ebben a történetben, hogy a megtérés metaforái. Ugye itt egy mozgás van ebben a történetben, egy bénulásból elindul ez az ember egy útra. Egy teljesen ellentétes dolog történik vele, ami olyat tapasztal meg, amit eddig nem. És hogy minden megtérésnek valahol ez a lényege, hogy elindulunk egy olyan úton, amin eddig nem járunk. Elindulunk az ismeretlenbe, elindulunk Jézus felé. Ugye az valamelyik előző adásban a tékozló fiúról szólt a történetünk, ugyanez történik, ugyanez a megtérés, ahol látjuk a pálfordulást, nem hiába hívják ezt így a megtérést, hogy az út ellentétes irányt vált. Ugyanez történik igazából ebben a történetben, ez az emberrel is. Ezért mondhatjuk, hogy minden csoda a megtérésnek a képi megjelenítése. Azoknak az embereknek, akiket Jézus meggyógyított, radikálisan megváltozik az élete. Nem csak új lehetőséget kapnak, hanem életük új fordulatot, új irányt vesz, megtérnek. Adja a jó Isten, hogy a mi életünk is Krisztusban új irányt vegyen. Hiszen mire vagyunk képesek Isten nélkül? Tehetünk akár egy lépést is az életszentség irányába Krisztus segítsége és a Szent Lélek kegyelme nélkül. Adásunk végén, megköszönve a hallgatóink figyelmét, forduljunk könyörgésünkkel közösen az Úrhoz.
Uram, mindenféle bűnök és helytelen cselekedetek folytán szörnyen állankat lelkem emelt föl a Te isteni pártfogásod által, ahogyan hajdan Betesdában az inaszakadtat is fölemelted.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2022. március 30-ai adásunk ismétlése volt. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!